Jövőre a nyugdíjakkal egyenlő mértékben 2,4%-kal nőnek a nyugdíjszerű juttatások. Közzétették a biztosítók a jövő évi kötelező gépjármű felelősségbiztosítási tarifákat. Az 1944-45-ben ártatlanul kivégzett magyar áldozatokra emlékeztek Vajdaságban. Minden Szentek ünnepe után a halottak napján is sokan látogattak a temetőkbe. A Híradót látják, jó estét kívánok! Január 1-től nem csak a nyugdíjak, de a nyugdíjszerű juttatások, így a rokkantsági és rehabilitációs ellátások, valamint a baleseti járadék összege is nő 2,4%-kal. Ilyen mértékű inflációval tervez ugyanis a költségvetés 2014-re. Szakértők szerint a pénzromlással megegyező növekedés megőrzi a nyugdíjak reálértékét. A tervek szerint 2014-ben összesen 81 milliárd forinttal költenek többet nyugdíjakra, mint az idén.
Nyugdíjasként 116 ezer forintból élek.
Összesen ennyi a nyugdíja Katona Sándor Lászlólinak. A debreceni özvegy 2008-ban kényszerült kerekesszékbe, azóta rokkantsági ellátást is kap az özvegyi nyugdíja mellé. Azt mondja, minden forintnak megvan a helye.
Be kell hoztani a pénzt, azt a kicsit is, ami van. Tehát ez nagy soknak tűnik, de sok a kiadás belőle. Őszintén.
Jövőre nem csak a nyugdíja, de a rokkantsági ellátása is nő 2,4%-kal. Azért ennyivel, mert ekkora inflációval számol jövőre a kormány. De nem csak a rokkantsági ellátás összege nő, hanem más nyugdíjszerű juttatásé is. Így a rehabilitációs ellátás, valamint a baleseti járadék is magasabb lesz. Ez azt jelenti, hogy aki eddig 63 ezer forintnyi ellátást kapott, az jövőre 1512 forinttal kap többet havonta. Az elemző szerint az emeléssel az ellátások megtartják értéküket, hiszen a pénzromlás mértékével egyenlő arányban növekednek. A szakértő hozzátette, az idei év különösen kedvező volt az érintetteknek, hiszen az infláció jóval a tervezett szint alatt maradt.
Bőven a körülbelül több mint kétszerese volt a nyugdíjemelés, mint maga az infláció mértéke, éppen pontosan a rezsicsökkentéseknek a jótékony hatása miatt. De azt lehet mondani, hogy ebben az évben volt igazán jó akár a nyugdíjasok, akár a rokkantsági vagy rehabilitációs ellátottaknak a köreinek az élete.
A nyugdíjszerű ellátások emelése összesen 600 ezer embert érint. A szociális államtitkár szerint az utóbbi években sikerült elérni, hogy jelentősen nőtt a nyugdíjak és az ellátások vásárlóereje.
Az idei nagymértékű 5,2%-os emeléssel, így ebben az elmúlt 3-3,5 évben mindenképp reálértékben emelkedtek ezek a járadékok is, illetve ellátások is a nyugdíjakkal együtt meghaladták a 3%-ot, szemben egyébként a 2010-es nagy csökkenésekkel, ami több mint 6%-os volt összességében.
2014-ben összesen 81 milliárd forinttal jut több a nyugdíjakra és a nyugdíjszerű ellátásokra. Ha viszont az infláció jövőre mégis nagyobb lenne, mint a tervezett, a jogosultak újabb emelésre számíthatnak.
Közzétették a biztosítók a jövő év első napjától alkalmazandó kötelező gépjármű felelősségbiztosítási tarifáikat. Idén először nem napi lapokban, hanem a Magyar Nemzeti Bank, a biztosítók saját, valamint a Magyar Biztosítók Szövetsége honlapján jelentek meg a tarifák. Az új árak azoknak szólnak, akik 2010 előtt vásároltak járművet. Az a biztosító, amelyik ma nem tesz közzé új tarifákat, annak a régie tovább változatlanul.
Itt jelentős különbség van sajnos, úgyhogy ezt nagyon át kell néznünk.
A biztosítók jövő évi ajánlatait böngészi a Péterfalvi család. Ha a mostaninál kedvezőbb tarifát találnak, akkor mindenképpen biztosítót váltanak.
A férjemmel eddig negyed évente fizettünk közel 4000 forintot, és hát mindenképp szeretnénk váltani biztosítás, vagyis biztosítót annak érdekében, hogy előnyösebb megoldást keressünk.
Az egyik legnagyobb biztosítási közvetítő cég vezetője azt mondta, a jövő évre vonatkozó díjakat tekintve az egyik legfontosabb változás, hogy a legtöbb biztosító nem csökkentette, hanem emelte a tarifákat.
Az autósok így egy 5-8%-os díjemeléssel találhatják magukat szemben a kötelező kampányban. A másik változás, hogy a károkozó ügyfeleknek a biztosítók mostantól nem magasabb díjat fognak adni, hanem adott ügyfeleket elküldenek a biztosítótól, vagyis felmondják a biztosításukat.
Díjemelkedésről nem tudunk beszámolni.
A Magyar Biztosítók Szövetsége szerint azonban a díjak jövőre inkább stagnálnak majd.
Sőt, azoknál, akik a bónusz-málusz rendszerben előrelépnek, mert ugye nem okoztak kárt, azoknak csökkent is a díja. Amilyen próbaszámításokat mi eddig itt végeztünk a szövetségen belül, azok ezt mutatják.
A Mabisz összehasonlító táblázata jövő hétre készül el, de az egyes biztosítók ajánlatai már most is megtalálhatók a honlapjukon. Komolyabb hatású új kedvezményt 2014-ben nem vezetnek be a biztosítók, ismét az éves díj egyösszegű befizetésével, illetve a bankszámláról történő fizetéssel érhető el a legnagyobb mértékű kedvezmény. A jövő évi díjtarifák között azonban új elemek is megjelentek. Bevezették például a jobb kormányos autók pótdíját, ami egyes társaságoknál akár 300% is lehet.
November 1-től kötelező a téli gumi használata Ausztriában. A szabásértőket a rendőrök akár 5000 euróra is megbírságolhatják. A határmenti gumiszervizek több órával hosszabbították meg nyitvatartásukat, de a legtöbb helyen az eddigi meleg, száraz időjárás miatt elmaradt a csúcsforgalom.
November 1-től április 15-ig kötelező a téli gumi használata az osztrák utakon télies időjárási viszonyok között. Ennek ellenére az Ausztriában ingázók nagy része még nem cserélte le nyári abroncsait az enyhe őszi időjárás miatt.
Az utolsó pillanatra halogassák ezt a gumi cserét, holott most már azért el kellene a reggeli hideg időjárás véget, hogy fölrakják a téli gumit, és a zsufoltságnak a elkerülése véget.
Ennyit, akár 5000 eurót, azaz 1,5 millió forintot is fizethet, akit havas, latyakos vagy nedves úton téli abroncsok nélkül találnak a rendőrök. Az osztrák hatóság tél elejétől szigorú ellenőrzéseket tervez a határ mentén. A legmagasabb büntetés ebben az esetben 5000 euró lehet, de ez függ az időjárási viszonyoktól. A rendőrség minden esetben figyelembe veszi az adott körülményeket. Kevésbé veszélyes esetekben, mint a talajmenti fagy, a büntetés mértéke 20 és 30 euró között mozog, mondja a rendőrség szóvivője. A nyári gumival közlekedőket nem is engedik tovább hajtani. Ha pedig valaki az ellenőrzések ellenére ilyen gumival balesetet okoz, a teljes felelősség a vezetőt terheli és kártérítést is kell fizetnie.
Egy uniós szabály szerint 2015-től már csak olyan középület épülhet, ami minimális energiát használ fel. 2018-tól pedig már a lakóházakra is kiterjed az előírás. Később ez tovább szigorodik azzal a kitétellel, hogy az épületeknek megújuló energiát is kell használniuk működésükhöz.
Tavaly őszóta ez a készülék adja a meleget a Benedekelek gyógypedagógiai iskolában. Ez az első olyan közintézmény az országban, ami csak nem nulla energiaigényű épületben működik. A pedagógusok szerint más érzés egy ilyen iskolában dolgozni.
Fényhatások mások, tényleg nincs por, a hőmérséklet egyenletes, kulturáltabb.
A falak csaknem fél méter vastagok, az ablakok három rétegűek, a jobb szigetelés miatt az épület költségkímélő is. Az igazgató szerint alig egy év alatt több millió forintot sikerült már megspórolniuk.
30%-kal csökkent ennek az épületrésznek az energia költsége, de ebben benne van nem csak a maga fűtő energia, hanem a villamos áram is, mert ugye akkor a felületek, ablakok, fényvetők vannak beépítve, hogy nem teszi szükségessé a lámpáknak a fölkapcsolását.
Egy uniós szabály miatt hamarosan már csak ilyen minimális energiaigényű középületeket lehet építeni. Az előírásokat most határozta meg a belügyminisztérium. A követelmények lényege, hogy az épület építéséhez és működtetéséhez a lehető legkevesebb energiát használják fel, vagyis így a költségeket is a lehető legkisebbre szorítsák le. A középületeknél ez 2015-től, más épületeknél pedig 2018-tól lesz kötelező.
A közel nulla energiafelhasználási épület pedig annyival egészül neki, hogy a költségoptimalizált szint mellett még legalább 25%-ot megújuló erőforrásból kell fedezni, tehát napkollektorral, napelemmel, földhő hasznosítással.
Ez utóbbi előírást azonban a középületekre csak 2019-től, más épületekre pedig 2021-től kell alkalmazni. Európa többi országában is hasonlóak a követelmények. Dániában például már 2015-től csak passzív házakat lehet építeni, Belgiumban pedig már jövőre életbe lép ez a szabály.
73 többségében oktatási intézményt újítottak fel közös magyar-ukrán finanszírozással Kárpátalján. A keleti partnerség program keretében a Magyar Külügyminisztérium és a Kárpátaljai megyei közgyűlés 1-1 millió dollárt fordított iskolák, óvodák, szociális intézmények felújítására. A munkálatok múlt év nyarán kezdődtek, és idén október 31-én fejeződtek be, de a felek már tervezik egy második keleti partnerségi program megkötését.
Az ungári Drugeth gimnáziumban 98 ablakot és a két bejárati ajtót, valamint a fűtést cserélték ki a keleti partnerség program keretében.
Momentán nincsen egyetlen egy olyan fűtőtestünk se, ami miatt félnem kéne, hogy valahol megfolyik, megtörik, nagy Isten, valami probléma legyen vele majd a fűtési idény folyamán.
A Beregszászi Magyar Színház és a Munkácsi Szent István Katolikus Líceum pedig új tetőszerkezetet kapott, de elkezdődött a második Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola homlokzatának a felújítása is.
Sok-sok százezer gyereknek az életét, vagy felnőttek az életét tettük szebbé, jobbá azáltal, hogy olyan intézmények, mint a Beregszászi Főiskola, a Ungvári Drugeth Gimnázium, a Beregszászi Gimnázium, számos iskola, óvoda fűtése, ablakai, külső homlokzata került felújításra.
A programban 73 kárpátaljai intézmény vett részt, közülük 47 magyar. A külügyminisztérium parlamenti államtitkára azt mondta, a magyar kormány folytatni akarja a fejlesztéseket.
Az első keleti partnerségi csomag az nagyon komoly eredményeket hozott, és a közeljövőben tervezzük, hogy a második keleti partnerségi megállapodást is a megyei vezetéssel megköti a magyar külügyminisztérium.
Ebben a programban is tetőfelújítások, nyílászárók, kazánok cseréjére nyújtanának támogatást a helyi magyarok számára fontos intézményeknek.
Több ezer orvos és egészségügyi alkalmazott tüntetett magasabb bérekért Bukarestben. A demonstrálók azt követelték, hogy a kormány a bruttó hazai össztermék 4%-a helyett 6%-ot fordítson az egészségügyre, és emelje kétszeresére a kezdő orvosok bérét. Az elmúlt évek legnagyobb orvos tüntetésére az ország minden pontjáról érkeztek résztvevők. A szakszervezetek azt mondják, ha a kormány nem teljesíti követeléseiket, általános sztrájkba kezdenek.
A fizetések azok nem nőttek, ugye két részletben vissza a levonásukat visszakaptuk, de az inflációt számítva messze nem éri el azt az értéket, amit ezelőtt 3-4 évvel megkerestünk. A mi problémánk nem csak a mi fizetésünk, hanem a minőségi betegellátás is. Tehát mi azért is kivonultunk, hogy tehát a rendszer is, hogy maradjon állami, tehát ne legyen magánosítva.
A romák elleni támadás sorozat áldozataira emlékeztek ma Nagycsécsen. 5 évvel ezelőtt molotov koktélt dobtak a Borsoda-Bauzemplén megyei községben lévő két házra, majd sörétes puskával az ablakokra lőttek. Egy 43 éves férfi és egy 40 éves nő meghalt, egy ember pedig megsérült. Kovács Zoltán, társadalmi felzárkózásért felelős államtitkár azt mondta, ma is együtt kell élnünk a roma gyilkosságok következményeivel.
A feleségét és a bátyját veszítette el Nagy Attila 2008. november 3-án. A házukba molotov koktélt dobtak, majd többször is rájuk lőttek. A 40 éves asszony éppen menekülni próbált az égőházból, amikor megölték. A családfőt is eltalálták, ő könnyebb sérüléseket szenvedett. Azt mondja, máig nem tudta feldolgozni a történteket.
Én nem vagyok jól azóta se. Azóta se vagyok jól. Azóta én beteg vagyok.
A két áldozat síremléke előtt minden évben főhajtással emlékeznek. Tállai András önkormányzatokért felelős államtitkár a megemlékezésen azt mondta, a mások szabadságát és méltóságát ért sérelem saját szabadságunk korlátozását jelenti.
A történelem a magyarokat arra is megtanította, hogy idejében fel kell ismernünk a másik ember elleni támadást.
A romák elleni támadások következményei örökre velünk maradnak, mondta a megemlékezésen Kovács Zoltán, társadalmi felzárkózásért felelős államtitkár.
Ezeket a következményeket ilyen értelemben csak rendkívül szisztematikus, lassú munkával lehet feldolgozni, és ennek nagyon fontos, nélkülözhetetlen eleme az emlékezés.
A nagycsécsi gyilkosság a romák elleni támadás sorozat része volt. 2008-ban és 2009-ben összesen 9 helyszínen lőfegyverekkel, gyújtópalackokkal végrehajtott irányított támadások következtében 6-an meghaltak, köztük egy gyermek, többen megsérültek. A rendőrség 2009. augusztusában 4 férfit vett őrizetbe, akiket a romák elleni támadásokkal gyanúsítottak meg. A Budapest környéki törvényszék augusztus 6-án tényleges életfogytiglanra ítélte az első, a másod és a harmadrendű vádlottat nem jogerősen. A negyedrendű vádlott büntetése 13 év fegyház.
Vajdaságszerte megemlékeztek azokról a magyarokról, akiket 1944-45-ben Tito partizánjai ártatlanul végeztek ki. Szabadkán ökumenikus istentisztelettel rótták le kegyeletüket az áldozatok előtt. A megemlékezés több száz résztvevője virágokat, gyertyákat, mécseseket helyezett el az azonosított áldozatok nevét felsoroló gránitlapok előtt, a tömegsírókat rejtő parcella gyepén és az ismeretlenek által néhány hete ellopott Vergődő Madár című szobor talapzatán.
Szabadkán az egykori téglagyár gödrében hantolták el az ártatlanul kivégzetteket. 2000 magyar, német és zsidó nyugszik itt. Emlékükre 1994-ben emlékművet emeltek, ennek volt a része a Vergődő Madár című bronzalkotás is, amit ismeretlen tettesek 2 hete loptak el. Pásztor István, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke szerint az idén megkezdett magyar-szerb megbékélési folyamat torpant meg azzal, hogy ismét meggyalázták az ártatlanul kivégzettek emlékét.
Mindegy, hogy mennyi idő kell ahhoz, hogy a dolgok a helyére kerüljenek, a helyére fognak kerülni, mert addig nem hagyjuk abba.
Bajmokon 1944. november 2-án a partizánok vízbíróságot alakítottak. Néhány óra leforgása alatt 252 embert végeztek ki. A tömegsír helyén lévő akácfánál gyűlnek össze minden évben a hozzátartozók, hogy felidézzék a helyi magyarokat ért borzalmakat. Temerinben és Újvidéken is megemlékeztek az 1944-es és 45-ös magyarok elleni vérengzések áldozatairól.
Emlékszünk rá, hosszú évtizedekig tilos volt emlegetni mártírjainkat. Voltak olyan évek is, amikor börtön és munkanélküliség várt már azért is, ha valaki fennhangon megmerte kockáztatni, hogy talán mégsem volt minden megkínzott, agyonvert vagy tömegsírba lőtt magyar férfi és nő fasiszta.
Gulyás Gergely, az Országgyűlés Emberi Jogi és Kisebbségvédelmi Bizottságának alelnöke szerint Szerbiának sokat kell tennie azért, hogy a két nemzet közötti megbékélés valóban létrejöjjön. A politikus utalt arra, hogy a szerb kormány máig nem helyezte hatályon kívül a magyarok kollektív bűnösségét kimondó határozatokat.
3 magyar település lakosságát kollektív bűnösnek nyilvánító rendelkezések hatályon kívül helyezése az eddigi ígéretek ellenére még mindig várat magára. Bízzunk benne, hogy a jó irányba tett lépéseket nem követi megtorpanás, és valamennyi kegyeleti ügy az európai civilizációs normáknak megfelelően fog rendeződni.
A történészek szerint a Vajdaságban a magyarok elleni vérengzések előre kitervelt népirtások voltak. A délvidékre bevonuló szerb partizánok egyes kutatások szerint több 10 000 magyart végeztek ki ártatlanul, bírósági ítélet nélkül.
Minden Szentek ünnepe után egy nappal, halottak napján is tömegek járják a temetőket. Ezen a napon az élők gyertyát gyújtanak az elhunytakért.
A halottak napja 1000 éves hagyomány a keresztény egyházban. Ilyenkor gyújtanak gyertyát az élők az elhunytakért, így emlékeznek rájuk. A 10 éves madarász Blanka szüleivel és nagymamájával látogatott ki a temetőbe, nagypapájához és dédszüleihez jött.
Jó dolog itt lenni és megtisztelni őket.
De miért jó?
Hát azért, mert ők családtagok voltak, és jó a családtagokkal lenni.
November első napjaiban minden évben országszerte több 100 000 látogatnak ki a temetőkbe. A hosszú hétvégén 10 000 rendőr és több 1000 polgárőr vigyázza a rendet. Csak Zala megyében 3 000 polgárőr segíti a rendőrök munkáját. A temetőbe látogatók nagy száma miatt Zalaegerszegen még útlezárásra és forgalomelterelésre is szükség volt. Szegeden pedig hőkamerát is bevetnek a rendőrök, hogy éjszaka is elfoghassák a tolvajokat. A rendőrségi statisztikák szerint ilyenkor november elején nem történik a szokásosnál több bűncselekmény, az viszont látszik, hogy a temetők és a forgalmas utak környékén nő a bűnelkövetések száma.
Úgy gondoljuk, hogy inkább átteszik a székhelyüket máshová, és az olyan helyekre mennek, ahol könnyebben meg tudják szerezni az értékeinket. De lehet ilyen például az ilyenkor zsúfolt tömegközlekedési eszköz is, ahol zsebtolvajlással egész könnyen lehet hozzájutni bizonyos bevételhez.
A temetők vasárnap is hosszabb. hosszabb ideig tartanak nyitva, reggel 7-től este 8 óráig. A hosszú hétvégén a temetők környékén a tömegközlekedési eszközök is sűrűbben járnak, azok számára pedig, akik autóval közlekednek, a nagyobb temetőknél külön parkolóhelyeket is kijelöltek.
Az évente több százezer turista által látogatott párizsi Père-Lachaise temetőhöz hasonló turisztikai központ lehet a Fiumei úti sírkert a Nemzeti Örökség Intézete szerint. Ehhez azonban milliárdos fejlesztésre lenne szükség, ezért a sírkert még idén nemzeti emlékhely lehet.
Nem csak emlékezők, turisták is látogatják rendszeresen a Fiumei úti sírkertet. Ezek a francia lányok Párizsból érkeztek, azt mondják, direkt látogattak el ide. Nagyon szép ez a sírkert, hatalmas emlékművek vannak itt, ismert emberek sírjai. Érdekes, hogy sok helyen nem a sírköveken, hanem a sírokon lehet itt olvasni a neveket, mondja az egyikük. A Fiumei úti temetőben nyugszik például gróf Batthyány Lajos miniszterelnök, Kossuth Lajos és Deák Ferenc, vagy éppen Blaha Lujza színésznő.
Üvegpiramis, és amikor a nap átsült rajta, akkor látszik benne a kereszt.
Mádl Ferenc köztársasági elnök síremlékéről beszél, a Nemzeti Örökség Intézetének elnöke. Fogarasi Katalin azt mondja, 1200-nál is több híres magyar végső nyughelye a Fiumei úti sírkert, amely még idén nemzeti emlékhely lehet, az országban 12-ként.
Most így a halottak napja kapcsán is el szeretném mondani azt, hogy egyáltalán a temetőknek, mint tabuknak a ledöntése nagyon fontos, és egy ilyen közkincs, mint a Fiumei úti temető, az tényleg méltó arra, hogy akár a magyar látogatók, akár a ide látogató külföldi turistáknak teljesen természetes legyen, hogy megnézzék.
Ezért a Nemzeti Örökség Intézete azt is kezdeményezi, hogy az évente több százezer turista által látogatott párizsi Père-Lachaise temetőhöz hasonlóan a Fiumei úti temető is legyen turisztikai célpont. Ehhez viszont komoly felújításokra, fejlesztésekre, itt többek között látogatóközpontra, kegytárgyboltra vagy éppen okostelefonokra telepíthető idegenvezető programra van szükség.
Erdélyben is százezrek látogattak el a temetőkbe halottak napjának előestéjén. Gyertyagyújtással emlékeztek elhunyt szeretteikre, amit ők világításnak neveznek.
Minden évben eljövünk világítani.
Minden szentek ünnepén és a halottak napján Erdélyben és a Székelyföldön is virágokkal és mécsesekkel díszítik a sírokat. Ezen a napon, aki teheti, felkeresi elhunyt szerettei nyughelyét.
A lelkünkből kötelesség, a lelkünk diktált a kötelesség ez. Szülők iránti tiszteletből, szeretetből, az elmúltak iránti megbecsülésből.
Halottak napja előestéjén az örökvilágosságot jelképező mécsesek és gyertyák fénye teljesen betölti a temetőket. A katolikus temetőkben tartott vecsernyén az emlékezők közösen imádkoztak az elhunytak lelki üdvéért.
Bennünket a hit, a remény és a szeretet hoz ki. Hittel imádkozzunk az elhunytakért, hogy Isten jutalmazza meg őket az örök élet boldogságával.
Nyergestetőn az 1848-as emlékműnél is gyújtottak mécseseket. Gyertyák égtek Csíkszentmárton haditemetőjében, a II. Világháborúban Rugát tetőn elesett több mint 70 honvéd és német katona sírjánál is.
A híradó véget ért. Már is jönnek a sporthírek és az időjárás jelentés. Köszönöm figyelmüket és szép estét kívánok. Viszontlátásra!